Úgyhogy üdvözlünk benneteket, akik vagy most csatlakoztok hozzánk élőbe, vagy később csatlakoztok, vagy nézitek meg. Isten hozott benneteket is. És hát az Efézusi levelet, kérlek, csak nyisd meg a Bibliádat az Efézusi levélnél, vagy könyv formátumba, vagy a telefonodon az Efézusi levél első fejezeténél. És innen szeretnénk folytatni, amit múlt héten abba hagytunk. És csak hálás vagyok azért, hogy így együtt lehetünk. Szerintem olyan jó így imádkozni, és nem olyan jó, igazából még lehetett volna többet, olyan jó így jönni és megnyugodni Isten szárnyai alatt. Olyan jó jönni úgy, ahogy vagyunk, és lehet, hogy a testvérnek mellettem csak most a hit szintje itt van, az én hit szintem pedig a béka feneke alatt, és hogy ez rendben van. Azért, mert Krisztus testében vagyunk. És van, amikor nagy a hitem, és van, amikor nem nagy a hitem. És van, amikor erős vagyok, és van, amikor nem vagyok erős. De lehet, hogy a testvérem éppen akkor erős, amikor én nem vagyok erős, vagy a másik testvérem, vagy a harmadik, vagy a negyedik. És így egymás felé szolgálunk, és így egymás terheit hordozzuk. És ezt szeretnénk látni így az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, fél évben, évben, években kibontakozni a gyülekezetünkben. Tényleg az, hogy mi az, amit Isten tesz köztünk. Mi az, amit Krisztus szolgál rajtunk keresztül egymás felé. Mi az, amit ő tud tenni. És ez az, ami felől izgatottak vagyunk. Úgyhogy csak jó együtt lenni, és jó előre nézni, és így lépkedni együtt, és aztán úgy szintén felfele nézni az érckígyóra, így van? Az érckígyóra, ahol gyógyulás van a megfeszített Krisztusra, tudod, az Úr Jézusra. Úgyhogy Efézus 1, a harmadik verset olvastuk, és csak még egyszer elolvasom, és aztán innen dobbantunk. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Úgyhogy az Efézusi levél egy lenyűgöző levél, és nagyon sokat tud segíteni nekünk, azért, mert az Efézusi levél az nem velünk kezdi. Így van, hogy mit olvasunk? Hogy áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, aki megáldott bennünket minden szellemi áldással a Krisztusban, a mennyekben. Tehát nem velünk kezdődik az egész. Nem, mi benne vagyunk, de benne vagyunk egy sokkal nagyobb tervbe, az Atya tervébe, egy sokkal nagyobb műben, a megváltás művében, amit Krisztus vitt véghez, és a Szent Szellemnek az elpecsételő munkájában erről szól itt az első fejezet, első 13 verse. Mi benne vagyunk sokkal hatalmasabban is, hogyha végigmegyünk itt a 6 fejezet, az Efézusi levél, az első 3 fejezet, de nem is vagyunk felszólítva semmire. Nem kell tennünk semmit, hanem Isten csak szeretné leleplezni számunkra, megmutatni nekünk a megváltásunk nagyságát, a megváltásunk erejét, a megváltásunk befejezett voltát, és hogy ez mit jelent számunkra, és majd csak a 4. fejezetben kezdi el kibontani azt, hogy most hogyan lépkedjünk ebbe, hogyan járjunk ebbe. És biztosan emlékeztek erre, így van, az Efézusi levélnek az egyik felosztása ez az, amiről Vacsmanné ugye könyvet írt, hogy ülni, járni, állni vagy megállni. És az első három fejezet az ülni. Ülni. Hogy megtanuljunk ülni. Megtanuljunk ülni abban, amit ő már nekünk adott. Megtanuljunk ülni abba a bevégzett munkába, amit az Isten ember Jézus Krisztus elvégzett egyszer s mindenkorra. És minél inkább megértjük azt, amit az Isten ember egyszer s mindenkorra elvégzett számunkra, annál inkább ez átformálja az életünket. Mert nagyon nehéz a keresztény életet a járással kezdeni. Így van? A járás az a gyakorlati keresztény élet, ami egy nagyon fontos része a keresztény életünknek, tudod, gyakorlati, ami a kapcsolatokban, az egymás felé való irányultságban, tudod, a bűnökkel kapcsolatosan, különböző kategóriáival kapcsolatosan, tudod, hogy hogyan éljük, hogyan visszük át 3D-be a keresztény életet. De nagyon nehéz az, hogy megpróbálunk elkezdeni járni, anélkül, hogy igazán tudnánk, hogy kik vagyunk mi a Krisztusban. Hogy ki vagyok én a Krisztus miatt. Hogy mi az, ami érvényes rám a hatalmas megváltásban. Enélkül nagyon sokszor kiégünk, kifáradunk, meglanyhulunk, és egyszerűen csak elfáradunk. És azt mondjuk, hogy ez a keresztény élet, ez nem számomra való, nem nekem van. És biztosan mindannyian, vagy sokan megtapasztaltátok már, én megtapasztaltam újból és újból és újból ezt. Ahol eljutottam önmagam végére, és újból kellett tanulnom azt, hogy oké, ülni. Mit végzett el ő számomra? Oké? Úgyhogy ez a nagy üdvösségről szól, és hogy meg vagyunk áldva, hogy Krisztusban vagyunk, ez az azonosságunk, és ha minden vallásban és minden emberi rendszerben a viselkedés határozza meg az azonosságot. És minél inkább a viselkedésre fókuszálunk, minél inkább az egyéni hívő életünkben a viselkedésre összpontosítunk, akkor annál több kétségünk lesz az azonosságunkkal kapcsolatosan. Annál több küzdelmünk lesz az azonossággal kapcsolatosan. Mert ott lesz a kérdés, hogy elég jó vagyok? Elégséges vagyok? Biztos, hogy én elérem azt a szintet, amit el kell érnem? És gyülekezetben még létre is hozhatunk egy ilyen hamis szellemi rendszert, ahol azt mondhatjuk, hogy ő szellemi azért, mert tudod, szolgál, énekel, prédikál, akármit csinál, most teljesen mindegy, tudod, ő szellemi azért, mert imádkozik, mert Bibliát olvas, ő szellemi azért, mert jelen van, hűséges, stb. Én viszont ránézek az életemre, hogy mit teszek, és ránézek arra, hogy milyen gondok vannak az életemben, és én nem vagyok szellemi. Én nem imádkozok annyit, én nem olvasom a Bibliát annyit, én, ha többet olvasnám, akkor szellemi lennék, de így még nem vagyok szellemi. És ez olyan, mint az összes vallás. Tudod, ahol futunk azután, hogy megalapozzuk az azonosságunkat, hogy valakik legyünk. De hála Istennek ezt nem kell tennünk. Hála Istennek az Efézusi levél arra tanít, hogy az egész keresztény életet fordítva kell élni. Nem kell futnod, hanem te egy első osztályú, csodálatos gyermeke vagy Istennek. Fú, de nem érzem magam annyira szelleminek. Figyelj, dobd el ezt a gondolatot. Csak dobd el ezt a gondolatot jó messzire. Mert ebben annyi összehasonlítás van. Annyi, tudod, olyan, mint amikor a ló a lovas ül a lovon, és fog a kezébe, így van ilyen karikatúrán látod, fog a kezébe egy botot, aminek a végén van a répa, így van? És ott tartja a lovas a ló előtt a répát. És a ló pedig igyekszik, hogy elérje a répát, amit soha nem tud elérni. Tudod, ez az a fajta szellemiség, vagy ez a fajta cél, vagy ez a fajta élet nem, tudod, nem az, amiért Jézus eljött. Nem az, amiért Jézus eljött. Tudod, akkor Jézus beszállt a hajóba, akkor azonnal a túlparton voltak. Azonnal. És őszinte leszek veletek, vannak abszolút idők, meg időszakok, amikor komoly küzdelem van bennem a felől, hogy ezt valóban elhiggyem és megragadjam. Lehet, hogy én vagyok az egyedüli köztetek ezzel. Köszönöm, így bólogattok. De hát most jöttem, én még most csak tanuló vagyok ebben. De hogy tudod, igazi küzdelmem tud lenni, hogy az örömhírt, a jó hírt, az evangéliumot igazán elhiggyem. Tudod, igazán elhiggyem, hogy a megváltásnak a nagyságát megértsem. És az számomra, tudod, a Szent Szellem leleplezze. És erre van szükségünk. Mert gondolj erre, hogy ki az, aki ezt a hatalmas megváltást elvégezte? Tudod? Az Isten ember. A végtelen örök Isten emberré lett, a Golgotai keresztre felment, hogy egy bődületes, gigantikus, grandiózus megváltást, bevégzett megváltást elvégezzen és nekünk adjon, bárkinek, aki hisz, Isten ember. És a másik oldalon pedig ott van az, amit ezek a kezek létre tudnak hozni. De ez a porból levő ember, aki rövid ideig él, és tele van egy csomó gyarlósággal és hibával és bűnnel, és én próbálom megalapozni a megigazultságot, vagy az igazságot. Tudod, és ennek soha nincs vége. Soha nincs vége. Azon mindig csak futunk utána. És azt mondjuk, hogy majd egy kicsit még jobbnak kell lennem, vagy egy kicsit még nem az vagyok. Úgyhogy, testvére, ne hasonlítsuk össze egymással sem magunkat. Soha. Soha. Mert a megváltás teljes. Mindannyiunk számára. Mindannyian ugyanúgy 10-es pontszámúak vagyunk az Úr Jézus Krisztus előtt és az Atya előtt. És ő gyönyörködik bennünk. És nem kell, hogy egy ilyen emberi rendszert kialakítsunk, ahol valakiket többnek látunk. Nem. Mert megáldott bennünket, csak visszatérünk a textusunkhoz, a szövegünkhöz. Megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. És nézd meg, azt írja itt, 3. versben, hogy megáldott minket. És Anikó, említetted a múlt alkalommal, hogy lehet, hogy érdemes lenne valamikor beszélni erről a minketről. Tehát, hogy nem csak engem, meg téged individumként, hanem az Efézus levél nagyon is a gyülekezetről szól. Nagyon is arról szól, hogy ez egy közös valóság. Hogy hihetetlen egységünk van a megváltásban, a 4. fejezet utána tovább megy, 7 dolgot. Egy az Isten, egy a hit, egy a keresztség, egy a 7 dolgot sorol fel. Egyek vagyunk. A megváltás valóságában megáldott minket minden szellemi áldással. Úgyhogy menjünk egy picit tovább, negyedik vers. Mert kiválasztott minket ő benne, a világ teremtetése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Oké, tehát itt is leveszi rólunk a fókuszt. Nem arról beszél, hogy mi választottuk őt, hanem arról beszél, hogy ő választott bennünket, ő választott minket. És azt gondolom, hogy ez valami, amiben egyre inkább gyönyörködhetünk. Ahogy így egyre inkább megértjük azt a rejtét, amiben élünk, hogy én hívő vagyok. Hogy amikor megtérünk, akkor azt mondjuk, hogy ő az enyém. Én végre megtaláltam Jézust. Jézus az enyém, és el nem engedem őt. És én ragaszkodni fogok hozzá, és hűséges leszek hozzá, és én vele fogok járni, és én meg akarom őt ismerni, és én imádkozni fogok, és én szolgálni fogom, és én ragaszkodok hozzá. Ez egy rossz dolog? Nem. Ez a Szent Szellem által van. Abszolút. Ez nagyszerű. Énekek énekében, lehet, hogy csak egy pillanatra, hogyha megnézhetjük a szerelmest, hát, hogyha megtalálom, de nem biztos, jó? Itt semmi nem biztos. Isten igény kívül, de oké. Okay. Azt mondja énekek énekében, hogy én, 2.16, az én szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok. Megvan. Megragadtam. Az enyém. Így van? És aztán futunk ezzel. És aztán valahogy rájövünk, hogy azért mégsem vagyok olyan királygyerek. Azért, tudod, nem vagyok olyan erős, hogy végig kapaszkodjak bele. Meg nem is voltam olyan hűséges. Meg fú, de rengetegszer elhagytam őt. Meg fú, de sokat csalódtam magamba. És ekkor történik a válság az életünkben. Így van egy valamilyen fajta krízis. Lehet, hogy egy azonosságválság. Hogy én nem vagyok az, akinek lennem kellene. Nem vagyok olyan hívő, mint lennem kellene. Oké? Okay? Hogy aztán a Szent Szellem munkája révén tovább megyünk, és a 5. fejezet 19. versében, énekek énekében azt mondja, nem azt mondja, hogy én a szerelmesemé vagyok, nem azt mondja, hogy az én szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok, hanem azt mondja, hogy a szerelmesemé vagyok, és a szerelmesem az enyém. Velem vagytok? Tehát arról beszél, hogy nem az, hogy elsősorban ő az enyém, hanem én az övé vagyok. Ő választott engem. Ő akart engem. Ő kikutatott engem. Ő felkeresett engem. És tudod, sokszor kérdezik tőlem, és nyilván, hogy Szegeden voltam, csak nagyon-nagyon-nagyon sokszor el tudtam mondani a bizonyságomat, hogy hogy tértem meg 14 éves koromban, és Pászor Brian nem keresztül egyébként, tehát ez 29 évvel ezelőtt volt, de el tudtam mondani rengetegszer el tudtam mondani ezt a számomra dicsőséges, legámulatosabb történetet. Persze, amikor már kérdezik, hogy mégis, tudod, de hogy lettél hívő? Igazából úgy mindig egy picit zavarba is vagyok. Úgy szeretném úgy szépen elmondani, hogy lettem hívő. Úgy nehezen értem, hogy ez hogy történt. Mert nem arról szólt, hogy én hívő akartam lenni, hanem arról szólt, hogy Isten keresett engem, és kikutatott engem. És nem akarom kiegyensúlyozni, most nyilván nem arról beszélek, hogy nem volt döntésünk, vagy szabad akaratunk, hanem arról, ahogy egyre inkább látjuk azt a csodát, hogy Isten mennyire akart bennünket, és mennyire utánunk jött. Úgyhogy azt mondjuk félúton valahol, 5.19-ben, hogy szerelmesemé vagyok, és a szerelmesem az enyém. Hogy aztán eljusson a szerelmes oda, 7.10-ben azt mondja, szerelmesemé vagyok, és ő engem kíván. Ő kíván engem. Megvan? Itt már nem arról van szó, hogy ő az enyém, hanem megvan az a biztonság, hogy tudod mit? Én az övé vagyok, és ő engem akar, és wow, mekkora szabadság, mekkora biztonság az, hogy nem rajtam múlik ez a kapcsolat, nem én vagyok, akinek nagyon kapaszkodnom kell, nem én vagyok, akinek erősnek kell lennem, hanem én az övé vagyok, és ő kíván engem, ő akar engem, ő vágyik rám. És mikor a mennyben leszünk, akkor biztos vagyok benne, valamilyen módon ez a valóság nagyon ott lesz számunkra. Nem az, hogy fú, én különlegesen intelligens voltam. Fú, amikor én hallottam az evangéliumot, akkor fú, jobb voltam biztos, mint mások, akik nem tértek meg, mert én olyan módon tudtam azt értelmezni, hogy mások nem. Csak nagyon azt fogjuk érezni, hogy Uram, a te kegyelmed az hatalmas. És te kiválasztottál engem, és nyilván ez egy rejtély, ezt nem értjük. Kiválasztottál, ismeritek ezt a dalt? Kiválasztottál, új szívet adtál, ismerted meg velem útjaidat. Oké? Ennyi volt? Nem ének nem tovább. Tudod, hogy kiválasztottál, Uram? És tudod, lefeküdhetek ma este az ágyba, vagy mehetek haza Szegedre, mert ma este megyek, és nyugodhatok abban, hogy te kiválasztottál engem. Néha annyira éhesek vagyunk, szomjasak, hogy meg akarjuk találni Istent, és sokszor az igyekezetünk is útjába áll annak, hogy Isten megtalálhasson minket. Nem tudom, hogy értitek-e, amit akarok mondani. Mondok egy példát. Az egyik testvér valamikor mondta, hogy annyira az életében csak így voltak dolgok, és csak elöntött, hogy nem, Isten, én veled fogok tölteni egy napot. El fog menni valóval, tudod, vidékre, tudod, nyakamba fogom venni az erdőt, tudod, és imádkozni fogok, és megtalállak téged. Megtalállak az erdőben, megtalállak az imában, megtalállak, Uram, téged, mert éhes és szomjas vagyok, mert megtalállak téged. Úgyhogy elment, és ment, és imádkozott, és kereste Istent, és vágyott Istenre, és keresett, és már úgy a javarész eltelt. Tudod, az útjának, vagy a napjának, tudod. És én mindig nem találta meg Istent. Csak még mindig volt az, hogy Uram, hol van, csak úgy vágyok rád. Tudod, ott volt ez. És aztán, tudod, már visszafele úton megy, és egyszer csak, tudod, ott van neki ez a gondolat. Tudod, Isten szeret engem. Isten szeret engem. És tudod, ez valahogy, tudod, csak úgy frissen, tudod, Isten szeret engem, és megy, és tudod, igen, megtalál, tudod, megvan. Mert te kiválasztottál, tudod, és kiválasztottál engem, sőt, azt mondja itt, hogy kiválasztottál minket. Nézzétek Efézus 1-ben, hogyha visszamegyünk. A kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt. Oké, tehát ez az örökké való múltban történt. Így mielőtt a világ teremtve lett, tudod, ki lettünk választva, és mi most itt vagyunk, gyülekezet, a kiválasztottak, úgymond, 3D-ben megjelenve, 2020-ban, és nagyon-nagyon különleges, mert a végtelen Isten az öröktől való múltban kiválasztott bennünket. De gyerekek, ez egy rejtély. Ez egy rejtély. Tudod, összejövünk ma, összejövünk vasárnap, összejöttünk csoportokba, közösségbe, és csak olyan megszokottak lehetünk valamilyen módon. És Isten az örökkévó múltban kiválasztott bennünket, és most csak egy kiválasztottak csapata vagyunk. És azt mondja, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Szentek és fedhetetlenek. Tehát lettünk választva az örökkévó múltban, hogy szentek és fedhetetlenek. Nyilván a Krisztus munkáján keresztül, amit majd be fog mutatni a 7. verstől. Szentek és fedhetetlenek, és 53-szor, ha jól emlékszem, de lehet, hogy 56-szor, de már nagyon sokszor 53-at mondtam. 53-szor az új szövetségbe így vagyunk hívva, hogy szentek. Tudod, szentek. Igazából nem úgy vagyunk hívva, hogy bűnösök. Tudod, hogy Pál apostol a korintusi bűnösöknek ír. Pál apostol a efézusi, vagy galatabeli, vagy kolosseveli bűnösöknek. Még csak nem is azt mondja, hogy a korintusi megváltott bűnösöknek. A korintusi megtisztított bűnösöknek. Mert ugye az is jelentene valamit, hogy igaz. Igaz az, hogy tudod, hogy státuszilag bűnösök voltunk. De most státuszilag szentek vagyunk. Valóságosan szentek vagyunk. Szentek, akik még vétkeznek. Szentek, akik bűnt, hát majdnem azt mondtam, hogy bűnt tudnak elkövetni, de ez túl szép lenne, bűnt követnek el. Tudod, bűnt követnek el, de szentek. Oké? Tehát nem azok vagyunk, nem a cselekedeteink határozzák meg, hogy kik vagyunk, hanem az azonosságunk határozza meg, hogy kik vagyunk. Így van? Az azonosságunk, nem a cselekedeteink. Úgyhogy szentek vagyunk, fedhetetlenek vagyunk, szeretnénk így látni magunkat, szeretnénk azt mondani, hogy figyelj, itt nem, tudod azt mondja, korintusi rohadt bűnösök, rohadvány, tudod, mert a korintusi gyülekezet egy olyan gyülekezet, ahol minden fejezetben gyülekezeti problémákról, vagy valamilyen fajta morális, erkölcsi bűnökről volt szó. Szóval minden fejezet, a korintusi gyülekezet az egy káosz gyülekezet volt. A korintusi szenteknek. Szenteknek, akik Korintusban vannak. Tudod, igen. Mert miért? Amit ezek a kezek véghez tudnak vinni? Nem. A Kriszt, a Isten emberré lett, és az ő munkája végtelenül nagyobb, mint a mi munkánk. Oké? Okay? Úgyhogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előttem. Nézzünk még egyet-egyet, és aztán fejezzük be. Azt mondja, hogy 5. versben, szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akaratának tetszése szerint. Hú, nézd csak meg, ez hogy megvan, megvan úgy, megpakolták. Úgy mondják ott arra fele, megpakolták. Így. Pöstiesen így mondjuk. Oké, okay. Tehát, hogy a szeretet, tehát, hogy is vagyunk most itt? Úgyhogy ő szeretetében előre elhatározta. Oké, okay, tehát az egész az ő szeretetében született meg. A felénk való szeretetében. Egy előre elhatározta, előre eldöntötte, hogy a maga fiaivá fogad bennünket. Mert ő így akarta, és tetszik neki. Mert ő így akarta, és tetszik neki. Ez jó kedvében, igazán jó tetszésében, jó kedvében. Hogy a megváltásnak a munkája miben? Isten jó kedvében. Isten szeretetében, Isten örömében, Isten jó kedvében. Istennek ez tetszik. Tudod, neki tetszik az, hogy koldusból királyokat csináljon. Neki tetszik az, hogy elveszettekből, tudod, szenteket és megváltottak. Neki tetszik az, hogy mi a kegyelemnek a trófeái legyünk, a másik fejezet, tizedik. Neki tetszik az, hogy neki tetszik az, hogy az ő, figyelj, hogy az ő kegyelmét örök időkre megmutassa rajtunk. Ez 2:7-ben van. 2:7-ben. Hogy megmutassa rajtunk az ő kegyelmét örök időkre. Hogy így van a kegyelmi trófea. Így van, ami mit tudom én, elmész a Real Madridnak a stadionjába. Így van? Mondjuk. De jobb, ha a Barcelonáiba mész. Mert az jobb, de... Oké, úgy látom, hogy nem feltétlenül focista drukkerek vannak itt. Ne aggódjatok, Szegeden sem. Ezek a vicceim nem jönnek be. De tudom jól, hogy valaki vagy reálos, vagy barszás. Így van? És mint tudjuk, hogy a barszása... Na jó, igen, persze. Na, de hogy elmész, így van a Reálba, ahol Puskás is játszott, csak ez az egyetlen jó pont felőle, de Puskás is játszott, és ott vannak a trófeák, így van, és mikor bemész, vagy bemegy egy csapatnak az elnöke, akkor megmutatják a trófeákat, tudod, ezek a legértékesebb dolgok, tudod, tehát van 10 bajnokok ligája, vagy 11 menő, bajnokok ligája trófea, 10-11, nézd, és tudod, ilyen Isten velünk. Ott vannak az angyalok, tudod, ott vannak az angyali seregek, és tudod, ott van a vitrén, és tudod, mi ott vagyunk a trófeaként, a kegyelem trófeaként, tudod, porban voltunk, tudod, másik fejezet kifejti, hogy halottak voltunk a bűneinkben és a vétkeinkben, és nézd, az egész örökkévalóságon keresztül Isten dicsekszik velünk, tudod, azt mondja, hogy ők az én koronám, az én gyönyörűségem, az én dicsekvésem, az én örömöm, az örömöm koronája, dicsekvésem koronája, nézd, ők azok, ő az. Mert előre elhatározta a szeretetében, hogy a maga fiaival fogad minket, az ő akaratának a jó kedve szerint. És egy kegyelmi trófeák vagyunk. És az egész örökké valóságban ez lesz, úgymond Isten számára ez a legizgalmasabb, hogy örökre a kedvenceivel lesz. A kedvencei a megváltottak sokasága. Mi vagyunk az ő kedvencei. Tehát mit gondolsz? Tehát Isten nem csak megtűr bennünket, így van? Hát van itt úgy, hát annyira nem, jó, szeretem hivatalosan, de annyira nem kedvelem, úgy megtűröm, rendben, hát igen, ennek így kellett lenni az evangélium, igen. Nem. Miket mond? Azt mondja, szeretetében eleve elhatároz, hogy a maga fiével fogad minket, az ő azért, mert így akarta, és az ő jó kedve miatt. Ő neki annyi öröme van bennünk, ő örvendezik a mi megváltottságunk felett, ő örvendezik felettünk, és ő mutogat bennünket, mint kegyelmi trófeákat, és az Efézusi levél arról szól, hogy kezdjük itt a gondolkodásunkat, kezdjük itt a hitünket, kezdjük itt a keresztény életünket minden nap, mert nem a viselkedés vezet az azonossághoz, hanem az azonosság fog viselkedni egy olyan megváltozott élethez, ami nem egy izzadságos megváltozott élet, hanem egyszerűen csak ahogy ezt egyre inkább a Szent Szem leleplezi előttünk, egyre inkább átformálódunk. Úgyhogy Isten a maga fiaivá fogadott minket, és csak még ezt akarom erről mondani, hogy a maga fiai, tehát a fiaivá fogad, nem tudom, hogy tudod-e, de az egész univerzumban, és most nem fogom elmondani, milyen nagy az univerzum, mert elfelejtettem, de valami lehet, hogy néhányan tudjátok, hogy az egész univerzum, mekkora az univerzum, a világegyetem 100 millió csillag vagy nap van a tejútrendszerünkben, tehát a galaxisunkban. 100 millió csillag a tejútrendszerünkben. Oké? 100 millió csillag. És hány ilyen galaxis van az univerzumban? Tudod? És sokáig azt mondták, hogy 100 millió galaxis van az univerzumban. 100 millió. De aztán nemrég azt olvastam, hogy lehet, hogy tévedtek, lehet, hogy nem 100 millió, hanem 1000 millió galaxis van. A lényeg ez, most figyelj, annyi csillag van, azaz nap van az univerzumunkban, hogy több, mint a hány por szem a tengerpartokon az egész Földön. Ahány homokszem. Több, az összes tengerparton végigmész, több a csillag, mint a homokszem. Óriási! És ebben az egész univerzumban a Teremtő Isten utáni legmagasabb cím vagy rang az mi? Fiaivá fogadott bennünket. Fiaivá fogadott. Ez a legmagasabb cím vagy rang. Ennél nincs nagyobb. Tehát nem az, hogy fiaivá fogadott bennünket, de ott van néhány kiválasztott angyal, aki úgy, vagy ott van ki a nagy Gábriel, így van? Vagy Mihály arkangyal. Ők nagyobbak, nem? Az angyalokra azt mondja az írás, hogy ők szolgáló lelkek. Ők szolgák, az angyalok szolgák. Mi fiak vagyunk.
Amen.
Róma 8-ban azt mondja, örököse Istennek, örökös társa Krisztusnak. Fiaivá fogadott bennünket. Oké, ez a legmagasabb cím vagy rang. Mert miért? Az ő szeretetében eldöntötte, és neki így tetszett, a jó kedvéből. Neki tetszett. Soha nem fogjuk megérteni. Úgyhogy befejezésű 6. vers, idáig megyünk el, innen folytathatjuk. Kegyelme dicsőségének magasztalására. Miért? Oké. És nem, egyáltalán nem hiszem, hogy bírom karcolni is ezeket az iga verseket. Nem, hogy nem bírom elmondani, nem bírom megérteni. Ne aggódj, olvasd a Bibliát, és úgy érzed, hogy nem értesz sok mindent. Hagyj mondjam el, dettó. Oké, ismertek ezt a szót, dettó, ezt szokták mondani? Jó, nem csak Debrecenben, jó. Dettó. De azt mondja, hogy mindennek mi a célja? Mindez miért? Azt mondja, a kegyelme dicsőségének a magasztalására. Tudod, hogy csak ámuljunk, hogy magasztaljuk, hogy dicsérjük örökké az ő végtelen dicsőséges kegyelmét. Az ő kegyelmének a dicsőségét, vagy az ő dicsőséges kegyelmét igazából. Csak magasztaljuk, és azt mondjuk, hogy fogalmam sincs, hogy miért. Semmi nincs. Semmilyen logika nincs mögötte, semmi nincs mögötte, természetesen semmilyen érdem nincs mögötte, fogalmam sincs, hogy mi. Fogalmam sincs, hogy miért. De csak, Uram, áldalak és magasztallak téged. És áldalak. És ez elkezdődik most itt a földön, és örökkön örökké tart. Ezért most itt a földön ez egy ilyen, gyakorlatozunk, ez egy ilyen főpróba. Főpróba. Minden alkalommal összejövünk és énekünk, ez egy ilyen főpróba. De nem csak mikor együtt vagyunk, igazából az életünkben. Tudod, a kegyelme dicsőségének a magasztalására. Tudod. És azt mondja, amellyel megajándékozott minket a nagybetű szeretetben, a szeretet fiúban, a szerelmesben. Oké, úgyhogy mi ez? Még egyszer, figyelj, ezzel fejezzük be. Amellyel megajándékozott bennünket, mert itt a kegyelme dicsőségének magasztalására, melyel megajándékozott bennünket, a szerelmes fiú, a kegyelemmel megajándékozott bennünket bőségesen, a szeretett szerelmes fiúban. Sőt, a görög szó nem is azt mondja, hogy megajándékozott. Így van? Hanem azt mondja, hogy ott is a kegyelem van, kegyelembe fogadott bennünket. És ezt, azt hiszem, hogy Lukács 1-ben használja, talán 79, de nem biztos, hogy 79, szes vers, egy másik helyen az Új Szövetség, mikor ott van Mária, és megjelenik a Gábriel, és azt mondja, hogy kegyelembe fogadott. Tudod, Mária, hogy mondja? Kegyelembe fogadott. Valaki, akin Isten jó tetszése, Isten kegyelme, Isten öröme, Isten szívessége, ott van az életedben. Mária, te nagyon különleges vagy. Annyira különleges, hogy a világ tetem során egy asszony se ilyen különleges, mint te. Kegyelembe fogadott vagy. Ugyanez. Mi kegyelembe fogadottak vagyunk. A szerelmes fiúban. Hogy miért? Fogalmam sincs. Így van, ezt nem tudom elmondani, nem lehet elmondani, ezt nem tudjuk megérteni. Egyszerűen így van. Oké, úgyhogy ámen. Úgyhogy ámen. Köszönjük, Úr Jézus. Köszönjük, hogy ez így van. Köszönjük, hogy ez igaz. És mindjárt imádkozunk, csak még hagyd mondjam ezt, hogy innen folytatjuk jövő héten. Oké, ez nem a reklámnak a helye, hanem de az. Tudod, ez olyan, hogy a reklám után folytatjuk. Így van? Vagy könnyen a reklám. A következő héten a sorozat folytat, és van egy ilyen kis ízelítő, így van? Vagy van egy kis ízelítő, oké. Igen, tovább fogunk menni, mert eddig a 6. versig az atya terve volt. A 7. verstől a fiú munkája, és a legvégén, a 13-14. Versben a Szent Szellem szolgálata, És képzeljétek el még egy érdekesség, 3-tól a 14. versig ez egy mondat. Oké? Okay? Tehát ez az eredetiben, a görögben ez egy mondat. Úgyhogy Pál apostol tudod mondatot írni, így van? Be se fejezte, az ilyen egy lélegzet volt. És a végén pont. Úgyhogy köszönjük neked, mennyei atyánk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, Istenünk. Mennyei atyánk, elámulunk az atya örök tervén, amiben benne vagyunk. Elámulunk azon, hogy lehetünk ennek része, hogy kerülhettünk bele, és nem tudjuk, és nem is értjük, Uram. Elámulunk a végtelen kegyelmeden, és a imádkozom azért, hogy ez ne csak itt és most szólítson meg bennünket, hanem hagyd szólítson meg bennünket a következő napokban, hetekben. Uram, imádkozom azért, hogy add nekünk a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy megértsük azt, hogy kik vagyunk, és hogy megismerjünk téged igazán. Imádkozom azért, hogy a gyülekezetünkbe add a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét. Hogy a magas helyeinken járhassunk, hogy győzelmünk legyen a lehangoltság, a negatív gondolkodás, a körülmények felett. Uram, Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy te bátorítasz. Köszönjük, hogy a te örök tervedbe bepillantást nyerhetünk. Áld meg a közösségünket, ahogy együtt vagyunk továbbra is Jézus nevében. Amen. Amen.